Mindenkinek van olyan kedvenc filmje, ami hatással volt az életére. De vajon hogyan hatnak a filmek azokra az ismert emberekre, akik nap mint nap a nyilvánosság előtt élik az életüket? Mennyire befolyásolta egy-egy film a hivatásukat, a gondolkodásmódjukat, a közéleti szerepvállalásukat, és végül azt, hogy milyen ember vált belőlük? Én Zsoltér Indi Dániel vagyok, ez pedig itt a Privát Vetítő, a szemérmetlenül lelkizős filmes podcast híres emberekkel. Kezdődik az első rész. Mai vendégünk Hanga Zoltán, aki a Fővárosi Állat és Növénykert sajtószóvivője, és valószínűleg téged legtöbben erről az oldalról ismernek, hiszen a munkád lévén kizárólag az állatkert ügyei kapcsán szoktál megszólalni. És azért örülök, hogy ide eljöttél, mert most kísérletet fogok arra tenni, hogy egy picit más oldaladról megmutassunk téged itt a hallgatóknak, ami egy film lesz, egy indiai film, The Namesake, amiről majd a műsor második felébe fogunk hosszabban beszélni, de első körbe vegyük végig az önéletrajzodat, vagy az életrajzodat röviden, hogyha ezt megengeded.
Parancsoljon, hát köszönöm szépen a meghívást, csak szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat minket, és csak arra hadd reagáljak, hogy hát igen, ugye én általában, amikor megjelenek, akkor nem magamról beszélek, de sokkal érdekesebb témát is tudok, az állatokat, meg az állatkertet. Úgyhogy persze, akik most hallgatnak minket, ők is elsősorban ilyen oldalamról ismernek. Ugye ez egy érdekes dolog, mert azért voltak ilyen megkeresések, hogy ilyen-olyan egyéb műsorban, még ahol már nem annyira szűkebb szakmámmal kellene foglalkozna, hanem mondjuk főzni, meg elfélék. Aztán úgy gondoltam, hogy talán nem.
Valószínűleg nem az életed összes eseményét fogom most felsorolni, de azt szerintem legfontosabbakat összeszedtem. Az egyik, hogy 78-ban születtél és Budapesten. A másik, hogy te 11 éves korod óta jársz az állatkertbe.
Hát hamarabb elkezdtem járni, mint látogatom, mert van
de is mint ilyen fénykép, önkéntesként.
Én nagyon szerettem állatkertbe járni, sokat vittek is. Szüleim, nagyszüleim, tehát én jól ismertem az állatkertet kisgyerekként, és... Hát ez engem annyira is érdekelt, hogy mikor már így kezdtem önállóan mozogni a városba, akkor az édesapámtól kaptam egy éves bérletet az állatkertbe, és akkor én gyakorlatilag minden hétvégén, minden szabadidőmben oda kijártam. És hát akik akkor ott dolgoztak, mondjuk állatgondozóként ezekkel az állatokkal, akkor látták, hogy hát itt van egy fiúcska, akit rendszeresen feltűnik, tehát már ilyen jó ismerős voltam, és akkor kezdtek már, akkor kicsit bemeltem a kulisszák mögé, akkor kezdtem besegíteni az állatgondozók munkájába. Ugye ez nem is volt valószínűleg teljesen legális, de hát abban az időben még nem voltak ilyen sarkos szabályok, és akkor elkezdtem ott tevékenykedni, úgy, amit ma úgy hívnának, hogy önkéntes munka. Na most akkoriban ez a fogalom még így nem nagyon létezett, társadalmi munkának hívták, hát ez a mozgalmi nyelvből öröklött kifejezés.
Vagy 89-ben kezdted ezt a társadalmi munkát, és 97-ben már oda téged felvettek.
Én főállásban ott elkezdtem dolgozni, mert az történt, hogy én iskola mellett is akkor végig oda jártam, és amikor leérettségiztem, akkor egyrészt főállású állatgondozónak jelentkeztem. És a munkaviszonyom, mint közalkalmazott a fővárosát, és nagyon kb. 1997 óta tart. De közben én egyetemre is jártam emellett, hát az is kemény volt. Tehát az ember egy ilyen kemény munkanap után, amit azzal zárt, hogy nem tudom, a lámának szemcseppet kellett adni, és az esélyes volt, hogy akkor le is lesz köpve az ember, mert ugye ő nem olvasott Shakespeare-t, és nem tudja, hogy kegyes szándék kegyetlenségre hajt, vagyis én azért fogom le, és erőltetem a szemébe a szemcseppet, hogy ő majd gyógyuljon. Ugye a lámák mit csinálnak védekezésképpen? Persze köpnek, és hát hogy az ember úgy megy oda, hogy itt most köpés lesz, valószínűleg el is fog találni, és akkor semmi gond, az volt a, tudom, hogy amikor ez volt, akkor mindig az volt a napi utolsó feladatom, mert utána ment föl az ember az öltözőbe, ezt akkor lehetett hagyat mosni, meg minden. Na szóval, és akkor egy kemény munkanap után hazamegy az ember, és akkor nem az van, hogy egy kicsit ejtőzöl, meg ilyesmi, hanem akkor előveszed a tanulnivalókat.
99-től már részt veszel az állatkertnek a sajtómunkálataiban. 2004-től sajtóreferens leszel, és onnantól feltételezem, hogy még volt pár féle hát, lépcsőfok, vagy valamiféle mutációja ennek a referens munkának.
Olyan nagyon drámai azért nem, mert akkor a vezetőség azt mondta, hogy 2004-ben valóban, már akkor is előtte ugye foglalkoztam azért sajtóval, de mások is, meg tehát, hogy ez így még nem volt ez a szóvívő rendszer, mint most. Voltak olyan kollégák, különböző időszakokban mások, akik ezzel elsősorban foglalkoztak, de még. Tehát, hogy én is részt vettem ebben. És akkor 2004-ben kaptam azt a feladatot, hogy hát akkor ezt én teljes felelősséggel vegyem át. Előtte például a sajtóközleményeket, hogy mi történt az állatkertben, vagy a meghívókat, hogy milyen esemény lesz, amire várjuk mondjuk a sajtóképviselőt, és akkor rajtuk keresztül majd a nyilvánosságot tudjuk tájékoztatni. Hát akkoriban faxon küldtük ki. És amikor, hát de akkor még ez nem volt azért olyan nagyon időszerűtlen, csak ugye a mai szemmel, és tudom, hogy amikor 2004-ben átvettem, akkor kezdtünk el átállni arra, hogy akkor e-mailben. Uh-huh. Ugye azóta azért sok minden változott, hogy hogyan működik a média. Uh-huh. Megjelent a közösségi média, és hát igen, most már én bizonyos téren már küzdök is olyan kihívás, hogy csak az életkorom miatt, tehát még szellemileg azért nem épültem le, csak hogy az életkorom miatt, mert nyilván... Azok a platformok, amik voltak már akkor is, hogy World Wide Web, vagy akár egy Facebook, az én korosztályomnak az egy teljesen érthető dolog, de mondjuk már TikTokban nem feltétlenül van az én korosztályom annyira benne, pedig hát most ennek is növekszik a fontossága, úgyhogy tehát, hogy ilyen szempontból is vannak azért kihívások, ezekre oda kell figyelni.
Kaposvári Egyetemen végezte az állattenyésztő mérnök
hát olyat is csináltam.
Szakon, vagy szakirányon?
Igen, van egy agrármérnök diplomám is, meg egy kulturális menedzser is.
Tehát hát akkor az már három, igen.
Igen.
Hogy miért szeretted meg, ha megszeretted, a sajtóval való munkát. Tehát, hogy volt ebben egy ilyen tudatosság, hogy én az állatkert szóvivője akarok lenni, nem, vagy véletlenül lettél nem. Az, és miért lettél az?
Az, hogy mondjuk állatkertben lenne jó dolgozni, az nyilván egy gyerekkori álom. Ugye két dolog találkozott. Az egyik, hogy akkoriban kezdett ez kialakulni, hogy akkor jó lenne egy olyan szervezetnek, mint amilyen az állatkert is, úgy megszervezni a külvilággal való kommunikációt, hogy nem az van, hogy hát, hogyha jön mondjuk valami forgatócsoport, akkor egyszer ezt a munkatársat másszor azt lökjük oda, aki mondjuk az adott állatügyében éppen azért illetékes, mert a gondozója vagy annak a részlegnek a vezetője, ahova az állat tartozik, hanem hogy ezt esetleg egy ilyen professzionálisabban felépíteni. Tehát akkor indult ez egy csomó más helyen is, hogy szervezeteknek kezdett szóvívője, intézményi kommunikátora lenni. Tehát ez az igény az állatkertbe is fölmerült. És akkor ezzel párhuzamosan ott voltam én, aki hát ugye ebbe az állatkerti közegben nőttem bele, vagy nőttem föl, és hát nyilván egyrészt tudtam a választ a kérdésekre, de ez még kevés az üdvösséghez, mert nagyon sok kiváló kollégám van, aki tök jól tudná a választ a kérdésekre, csak azt el kell mondani
érthetően,
közérthetően, jól összefoglalva, úgy, hogy ne érezd magad feszélyezve akkor sem, amikor tudod, hogy ezt esetleg hát nagyon sokan fogják nézni, hallgatni. Valószínűleg van egyfajta olyan exhibicionizmus is bennem, ami nem egy ilyen öncélú, hanem egy ilyen, ha szabad ilyet mondanom magammal kapcsolatban, egy jó értelembe vett exhibicionizmus.
Szereted ezt a munkát? Mert feltételezem, hogy a szerelemmel kell csinálni.
Hát maga az állatkerti hivatás az igen. És hát ez egy hasznos dolog, tehát ezáltal sok jót tudunk tenni, tehát ez egy fontos dolog, tehát én mindig azok közé, az emberek közé tartoztam, akik a munkára nem úgy tekintettek, hogy hát dolgozni valamit mégiscsak kell, valamiből mégiscsak élni kell, hát akkor menjünk és csináljunk valamit, hanem hát lehetőség szerint az ember örömet is találjon a munkájába, vagy valami olyasmit, amit a saját maga is hasznosnak tart. Minden egyes munkával eltöltött napot ne csak úgy tekintsen, hogy legyen mit ennünk, meg legyen miből fizetni a számlákat, hanem azért is, hogy ma is tettünk valamit valamilyen fontos közösségi vagy magasztos társadalmi célokért, mint mondjuk a természetvédelem, vagy az ismeretterjesztés, vagy hát mindaz, amit az állatkertek ma már a zászlajukra tűznek.
Ez neked napi hány óra munkát jelent átlagosan?
Hát ez változatos, ugye ez nem az a klasszikus tervezhető dolog, mert papíron 8-16-30-ig tart a munkaidő, hétfőtől péntekig. Na most, hát ugye ez elég gyakran hétvégi elfoglaltság, elég gyakran, tudom én már reggel 6-kor, 7-kor rádió élő kapcsolás, vagy reggeli tévéműsorba kezdek. Elsősorban a rádiós műfajban szokott létezni az, hogy élő beszélgetés, ami este mondjuk 10-kor kezdődik, tehát hogy mindenféle időpontok szóba jöhetnek. Úgyhogy hát nyilván ez egy olyan dolog, ami az ember életében különböző időpontokban jelentkezik, úgyhogy ez azért egy izgalmas dolog, hogy ezt az ember időben össze tudja egyeztetni az egyéb dolgaival.
Volt olyan benned az elmúlt évek során, hogy miért vállaltam én ezt az egészet el, maradnom kellett volna az eredeti terveimnél, ami, hát felsoroltad az előbb, hogy milyen végzettségeid vannak. Nekem csak a kulturális menedzserből következik a sajtóval való együttműködés, az előző kettőből viszont nem. Azokkal a terveiddel, amiket mondjuk még így a 90-es években fogalmaztál meg magadban, azokból megmaradt már a bármi, vagy gyakorlod bármelyiket?
Sok mindent, igen. Kutatást, cikkeket ír az ember, ilyesmi, de az is azért inkább az ismeretterjesztés szolgálja. Persze vannak olyan szakcikkek is, amik inkább ilyen mondjuk konferenciáknak a kiadvány kötetében jelennek meg. Úgyhogy persze ez is, hát hogy aztán erre mennyi idő jut, az megint egy más kérdés, mert ugye közben én gyakorló családapa is vagyok, úgyhogy nyilván vannak az ember életének ilyen korszakai, amikor ezt jobban tudja csinálni, valamikor kevésbé egyéb elfoglaltságok miatt, de igen, tehát hogy ezzel is lehet haladni, persze.
Kíváncsiságból beírtam, hogy van-e a Hanga Zoltánnak Wikipédia oldala. És olyannyira van Wikipédia oldalán, igen, ezt te szerkesztetted.
Nem, én magamról nem csináltam.
Pedig azt, itt egyes szám első szemébe van.
Ja, tudom, mire
az
gondolsz.
A Unicornis
néven. De az más dolog.
Na várjál, csak azért hozom ezt ide, mert ugye ezen olyan régi infók vannak rólad, ahol még az IVIF profilod van megadva.
Ennek az a története, hogy, és ez is az ismeretterjesztéssel függ össze, hogy volt egy olyan időszak, hát nem is szóval ennek már azért már jó pár éve van.
Hát ez több,
amikor, tizen, igen. Szerintem igen, amikor a Wikipédián olyan szócikkeket szerkesztettem, írtam, vagy az írásában szerkesztésébe vettem részt, ami szintén ezt az ismeretterjesztést szolgálják, emlősökről, elszínesekről, ilyesmikről írogattam akkoriban. És amit te találtál, az ugye a Wikipédiában a szerkesztői profilom.
Igen.
Tehát az szerintem távol állna tőle, vagy egy Wikipédia oldalt, ami rólam szó csinálja.
Bocsánat, rosszul fogalmaztad, igen, a szerkesztői profilodat megtalálva nagyon sok info van ott rólad, és az egyik legjobb, és ezt most direkt ezt fel is írtam magamnak.
Erre már nem is emlékszem, úgyhogy tök jó, hogy így előástad.
Ami az egyes állatfajok és csoportok elnevezését illeti, együtt dolgozom a Magyar Természettudományi Múzeummal a következetes és egységes nevezék tan kidolgozásában. Ezen belül is az erszényesekre koncentrálunk.
Igen, hát ennek ugye az volt a lényeg, és ez is már megint az ismeretterjesztéshez kapcsolódik, hogy azért az egy nagy kihívás egy nyelv számára, hogy mindenféle tudomány művelhető legyen rajta. És ez azért nem sok nyelvre jellemző, mert nyilván az angolra, igen, hát annak rengeteg anyanyelvi, meg rengeteg nem anyanyelvi beszélője is van, de valójában azért néhány tucat olyan nyelv van a világon, amelyen minden tudomány művelhető. A magyar ezek közé tartozik, ami nem olyan magától értetődő, mert a magyarnál sokkal több anyanyelvi beszélővel rendelkező nyelvek között is bőven van olyan, amire ez nem igaz, ami nem művelhető minden tudomány, és az, hogy a magyar nyelvnek ez a képessége megvált, ez elsősorban ott a nyelvújításnak és annak az eredményeinek köszönhető, meg azoké, a szakembereké, akik nem csak egyszerűen foglalkoztak a tudománnyal, hanem azzal is foglalkoztak, hogy ennek a magyar szaknyelvét is fejlesszék. És a Magyar Biológiai Társaságban, ahol én a természetvédelmi és ökológiai szakosztálynak vagyok az elnöke, ott egyébként az kezdettől fogva fontos cél, hogy ezzel is foglalkozzunk, hogy lehessen világos, szabatos magyar nyelven, és nem ilyen angolból átvett borzasztó szörnyekkel beszélni például az állatvilágról is, vagy egyáltalán a biológiai tudományokról is. Hát ez hozzátartozik az, hogy hát most tulajdonképpen rengetegféle egzotikus állat, hogy kap magyar nevet, és ennek egyébként a történetét is kutattam, mert látni kellett, hogy honnan jutunk el oda, hogy mit tudom én, hogyan kezdték el a világon használni a kenguru szót, például ami a Gugu-Yimidir nyelvből ered, ez egy Észak-Kelet-Ausztráliában beszélt nyelv, most már nem nagyon sok beszélője van, de Gugu kapitány idejében még volt, és aztán tényleg hogyan lehet manapság megfelelni ennek, hogy hát mondjuk az emlősökből valamivel több mint 5000 faj van, és hát mi az állatkertben időnként azért tehát mégse írhatjuk ki azt, hogy hát van neki latin neve, magyar neve nincsen, és tehát akkor valami rendes neve kell, hogy legyen, és ezzel is kell foglalkozni, mert nem csak hasraütésre kell ezt nyilván kitalálni.
Mi érdekelt téged ebben az egész nevezéktanban úgy igazán? Tehát, hogy az volt az izgalmas esetleg, hogy na itt most valamit hozzáadhatok a magyar tudáshoz?
Egyébként igen, de hogy a lényeg az az volt, vagy ez engem onnan kezdett érdekelni, hogy most akkor tulajdonképpen bizonyos állatfajokat, amiket eddig nem nagyon, vagy utoljára 80 éve neveztek meg magyarul valami akkori szokásnak megfelelő néven, azt mondja, hogyan kéne
egy példán keresztül kellek mutasd be, hogy ez hogy működik.
Hát most ugye leginkább, amik ilyen nagy kihívások voltak, azok a különböző cápák, meg különböző tengeri halak, amiknek nincsen igazán magyar neve. Olyan nevet kéne neki adni, ami egyébként a magyar névadási hagyományoknak megfelel, mert ugye egyébként hát ilyen szokásban van, hogy hát majd lefordítják valamilyen idegen nyelvről.
Tehát nem lehet az, hogy te önkényesen adsz valami
neked. Persze, nem. Hát ennek megvannak a szabályai, meg ezen. És aztán, ahogy ebbe belássa magát az ember, akkor kiderül, hogy ez borzasztó érdekes, és mondjuk fontos emberek, például Kossuth Lajos ezzel foglalkoztak.
Wow.
Mert amikor Torinóban már számüzetésben, hát akkor például ilyenekkel foglalkozott. Tehát, hogy, mert akkoriban volt egy olyan divat, hogy kenguru az egy, mondjuk, hogy ennél a példánál maradjunk, az egy idegen eredetű név, hát kéne annak valami magyar nevet adni, mondjuk, hogy fia hordó ugrány, vagy valami ilyesmit. Volt egy olyan időszak, amikor mindenféle ilyen, tehát, hogy én nem is tudom, tehát, hogy a reményfoki vájláb volt a földi malacnak, mert hogy hát Afrika déli részén jó reménységfok a környékén él, és ásó életmódon, vagy jól tudás, és akkor reményfoki vájláb. Tulajdonképpen Kossuth volt az, aki ezt a vitát eldöntötte, a Torinóból írt levelével, ami a természettudományi közlönyben akkoriban megjelent, aki azt az álláspontot képviselte, hogy azoknál az állatfajoknál, amelyeknél az egész művelt világban egy ugyanazon név van elterjedve, akármilyen eredet is az, azzal a magyar nyelv is nyugodtan élhet anélkül, hogy hát itt valami nyelvrontást követnénk el, és akkor tulajdonképpen ezt követően jelent meg az első magyar Brehm fordítás, ugye az Állatok világa című könyve Alfred Brehmnek, és abban már ezt a Kossuth által megfogalmazott elvet követték, és tulajdonképpen így nyert végül is teljes egészében polgári jogot a mi nyelvünkben, akár a kenguru szó, akár a koala, ami egy másik a daruk törzsnek a nyelvéből ered, de csomó ilyen dél, hogy mondjuk tapír, ezek is mind tulajdonképpen ekkor kaptak polgári jogot a mi nyelvünkben.
A privát vetítőt a Spotify-tól a YouTube-ig minden fontos podcaster felületen megtalálod. Ha észrevételed vagy kérdésed van a műsorral kapcsolatban, írj üzenetet vagy kommentelj a privát vetítő Facebook oldalán. Folytatjuk a privát vetítőt Hanga Zoltánnal, akinek a műsor második felében a kedvenc filméről, a The Namesake című 2006-os indiai filmről fogunk beszélgetni, aminek a magyar fordítása az volt, hogy idegen név, de nem pontos azért ez a fordítás.
A Namesake mert... maga az névrokon.
Igen, a Namesake névrokont jelent. Ismertettem a film cselekményét. Az ősi szokás szerint a szülők választották ki egymásnak Ashimát és Ashokét. A házasságkötés után a fiatal indiai pár az Egyesült Államokba, a 70-es évek New Yorkjába költözik. Nem elég, hogy nem ismerik egymást, az új környezet, a nyugati civilizáció is idegen számukra. Két gyermekük születik, a fiút nem túl szerencsésen Gogolnak nevezik el, az apa kedvenc írója után. Felnőve a tinédzser Gogol meg annyi problémával szembesül, lázadó természete szembefordítja őt a hagyományokhoz ragaszkodó szüleivel. Miért ezt a filmet hoztad?
Ugye nagyon izgalmas, mert ugye a felvezetés az úgy van, hogy hát a kedvenc filmem, hogyha az a kérdés, hogy mi a kedvenc filmem, nem tudom, baromi sok van. Tehát, hogy én szeretem a filmeket egyébként, sokat is nézek, és különböző műfajúakat, tehát, hogy és akkor vannak olyanok, amik szerintem a velem egykorúaknak mind ilyen fontos, sokat jelentenek, mondjuk a Bud Spencer filmek, hogy egyszer Terence Hill-el találkoztunk is személyesen. Azért hoztam most ezt, egyrészt azért, mert gondoltam, hogy nem sok ilyen típusú film, vagy nem sokan mondanak ilyen filmet, és ezt is nagyon szeretem. Tehát hogy kedvenc, ezt egy nagyon szeretem ezt a filmet, és szerintem vannak benne nagyon fontos mondani való, mert egyrészt foglalkozik olyasmi kérdésekkel is, ami tulajdonképpen engem annyira nem érint közelről, viszont nagyon érdekesnek találom. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy indiai származású emberek, bengáliak egészen pontosan, az Egyesült Államokban hogyan,
hát hogyan,
hogyan, találj, mondanak, hogyan találják meg a saját világukat, boldogulásukat, boldogságukat, ami egy izgalmas dolog szerintem. Nem mondom, hogy nekem ehhez olyan közeli kapcsolódásom van, hogy most akkor valami hasonló ügyben én érintett lennék. Aztán vannak olyan dolgok, amik viszont szerintem ilyen egyetemes emberi dolgok és tapasztalatok. Vannak generációs különbségek, és arról is szól ez a film, csak mondjuk valószínűleg egy indiai közösségnél ez sokkal erősebben jelenik meg. Különösen akkor, hogy a következő generáció már az Egyesült Államokba születik és nő föl. És hát vannak ennél még egyetemesebb gondolatok, ilyen apa-fia kapcsolat, meg a szülők-gyerek kapcsolat szempontjából. És egy nagyon szép történetmesélés, nagyon, nagyon szép képekkel. Ugye a klasszikus indiai film az kicsit olyan, hogy azt már az európai emberek nem is annyira értik, mert hogy van a történet, és akkor egyszer csak ott mindent eldobálnak, és elkezdenek énekelni, táncolni, és ez olyan furcsának tűnik, pedig én emlékszem arra, gyerekkoromban volt a televízióban egy olyan sorozat, hogy zenélő filmkockák, és abban amerikai, hollywoodi gyártású filmek voltak, de akkor még, hát nem a gyerekkoromban, nem korábban készültek ezek a filmek, de akkor még az egy nagyon gyakran létező műfaj volt Hollywoodban is.
A musical, vagy a zenés film.
Zenés filmek.
Ebben viszont ebben a filmben nem nincsen ilyen egyébként.
Igen, csak ilyen értelemben az indiai film tehát nem ebből a szempontból nem speciális, nyilván másmilyen a zene, másmilyen a történet, másmilyen a kulturális közeg, amiben játszódik. Na most az indiai filmnek viszont van egy olyan irányzata is, ahol ezeket az Európából nézve már kicsit furcsa dolgokat valamennyire kezdik levetkőzni, és egy ilyen indo-western stílusba mennek át. Aki mondjuk például a Gettó Milliomost látta, ott ugye teljesen ez a történet érvényesül, mert ott a zenélünk és táncolunk, az csak a vége főcím alatt jön elő, hogy egy kicsit ezt a hagyományt is előhozzák. Valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy tulajdonképpen ezek a filmek, ezek nem maradtak belül a saját kulturális közegükön, hanem ezen kívül is ki tudtak törni, és ezt sokan ismerik. És hát ez azért a színészeknek is köszönhető. Tehát az Irfán Khan, aki az egyik főszerepet játsza, és hát aki nem látta a The Namesake-et, az viszont talán látta a Jurassic World-öt,
abban a főigazgató.
Abban nő az indiai származású ilyen tulajdonos, aki hát aztán ott a helikoptert próbál vezetni. Illetve ő a Pi életében is játszik, ugye az idős vagy a felnőtt kori Pi ő. És nagyon érdekes, hogy a The Namesake-nek egy másik szereplője, Tabu, ő szintén játszik egyébként a Pi életében, ő a Pi-nek az anyukáját alakítja, tehát innen is ismerhetik a nézők, és akkor van még egy másik nagyon fontos színész, aki ezt a bizonyos, ennek az indiai házaspárnak a gyerekét, akit ugye Gogolnak neveznek el először, de már tínédzser, illetve felnőtt korban alakítja, ő a Carl Penn nevű színész, akit meg szerintem a legtöbben onnan ismernek, hogy van egy Bully Service nevű ilyen nem tudom, tínédzser vígjáték, vagy minek nevezzük, és ott van egy indiai srác, aki ilyen cserediákként ott megjelenik, egy nagyon furcsa, nagyon komikus figura, és hát ő úgy került a köztudatba, mondjuk Európába vagy Észak-Amerikába, és számomra is egy nagyon izgalmas dolog volt, vagy furcsa, hogy a Carl Pattin eredetileg ebben a csetlőbotló karakterként láttam, ugye ebben a bizonyos Bully Service című filmben, ugye Van Wilder van ennek az eredeti címe, az 2002-ben készült, azt hiszem, és akkor 4 évre rá, 2006-ban meg egy ilyen nagyon mély filmben szerintem egy nagyszerű alakítást nyújt.
Szerintem főleg számunkra, európai embereknek nagyon furcsa lehet például az a jelenet a filmben, amikor már New Yorkban van a házaspár, és megszületik a fiúk, és a nővérke bemegy a szülőkhöz, hogy akkor hogy fogják hívni a gyereket, mert hogy anyakönyvezni kellene a fiút.
Hát csak azt nem olyan egyszerű eldönteni, mert ott az a tradíció ennél a bengáli közösségnél, hogy hát van egy olyan idősebb családtag, aki majd ezt el fogja dönteni, de hát náluk ez ráér, tehát ez akár évekig is eltart, és akkor mindig van egy ilyen kicsi kori beceneve, Daknam úgy hívják bengáliul, amit a gyerekek kapnak, És aztán később, akár évekkel később kapja meg a végleges nevét, Ballonam a neve, és hát ugye igen, ám csak, hogy ezt az amerikai rendszer ezt nem tudja fogadni, hiszen ahogy nálunk is Magyarországon egyből hát kell egy nevet adni neki, és akkor az apuka azt mondja, hogy hát akkor legyen Gogol.
De csak átmenetileg azt mondja.
Átmenetileg, és akkor majd később megváltoztatják, és ehhez a névhez, és az örök szület, a felmenőinek az örökségéhez való viszonya és azonosulása járja át végül is a történetet, de a Gogol név az azért volt fontos az apuka számára, és ez a gyerek számára aztán csak később már felnőtt korában derül ki, mert még egyetemista korában az apuka Indiában, hát egy vasúti szerencsétlenségbe kerül, és tulajdonképpen majdnem meghal, és akkor éppen Gogoltól azt hiszem, hogy a köpönyeget olvassa, és akkor ennek a könyvnek az összegyűjt lapjaiban mutatja, hogy ő még él, és akkor így mentik ki, és hát aztán utána ezt egy ilyen fontos meghatározó dolognak mondja, azt is mondja a fiának a 18. születésnapjakor, hogy mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk elő.
Aki azért fontos, mert ugye ő ennek a modern kori orosz irodalomnak tulajdonképpen az első megnyilvánulója
egyébként
volt.
Egyébként igen. És hát ugye ez egy elég érdekes dolog, hogy amikor ezt elmeséli neki az édesapja már felnőttként, hogy tulajdonképpen miért kapta ezt a nevet, akkor először nagyon furcsája a fia, és megkérdezi, hogy azért adtad ezt a nevet, mert hogy arra emlékeztetlek erre a katasztrófára. És azt mondja az apja, hogy egyáltalán nem, hanem mindenre, ami azután történt, mert hogy ezzel ő egy második esélyt kapott.
És akkor azután ismerte meg ráadásul a feleségét.
Így van, utána költöztek egy másik országba, az Egyesült Államokba, ami, ahogy mondják, a hazájuk lett, és minden utána történt.
Szerinted az embernek a neve, az mennyire van hatással az életére? Itt hadd hozzak egy személyes példát. Én például azt vettem észre, hogy a Dániel nevű embereknek vannak közös tulajdonságaik, amik lehet, hogy azért alakulnak ki, mert már valaki egyszer azt mondta, hogy a Dánieleknek van, vagy a Dániel nevű embereknek vannak közös tulajdonságaik, és akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik világszerte. De több ilyen név is van, magyar név, hogy tudod, azt mondjuk, hogy na, akit Krisztinek hívnak, na, az biztosan műkörmös a 8. kerületben. És valahogy ezekkel a nevekkel úgy vagyunk, valószínűleg a világon mindenhol, egy Magyarországon meg aztán végképp, hogy mindig társítunk valamilyen életmódot, valamilyen tanulmányi, valamilyen, nem tudom, végzettséget, élethelyzetet, tájegységet, stb. És szerintem ez nagyon meg tudja, főleg talán pont gyerekkorban, akár nehezíteni az ember életét, vagy ezek mentén a név sztereotípiák mentén valamilyen irányba ellökni. És a kérdésem az lenne, hogy téged, akit Hanga Zoltánnak hívnak, ami ugye egy női név és egy török eredetű férfi név, de éreztél-e ilyesmit életed során, hogy a neveddel kapcsolatban bármi hatás ért volna téged életedben?
Általános iskolában az osztályunkban 4 Zoltán volt. Tehát az egy annyira gyakori név volt, hogy nem volt ebben semmi különleges. Nagyon érdekes, mert az édesapám is Zoltán, ő 43-ban született, és akkor még egyáltalán nem volt ennyire elterjedt ez a név. Egyébként úgy lett elterjedt, hogy a Petőfi Sándor a fiát nevezte el Zoltánnak, és utána lett. Később nem is azonnal elterjedt. És az meg, hogy a családnevem meg Hanga, amiről ma már sokan tudják, hogy van egy ilyen női név, hogy Hanga, de az én gyerekkoromban ez nem volt. Egyrészt nagyon ritka női név volt, meg a Hanga családnév is borzasztó ritka, tehát ezt így én se tudtam sokáig, hogy van ilyen női név, hogy Hanga.
És amikor megtudtad, akkor mit éreztél?
Hát igazából semmi különöset, mert hogy vannak olyan nevek, tehát vannak olyan családnevek, amik egyúttal keresztnevek is. Ugye a Hanga névvel lehet azért mit kezdeni. Egyrészt, mert van egy olyan név is, hogy Hangai, ível vagy leginkább Y-szinonnal a végén, és az sokkal gyakoribb, mint a Hanga, és akkor már volt, hogy így kaptam levelet. olyan levelet is kaptam, hogy hangya, de tehát, hogy ilyen is van. De ezek is ilyen régi történet, ugye engem Zoltánnak hívnak, az apámat is Zoltánnak hívják, a nagyapámat már, hogyha apai vonalon, tehát a hangákon megyünk végig, akkor őt Mártonnak hívták. A déd nagyapámat Hanga Sándornak, az ők nagyapámat Hanga Jánosnak, és a szépapámat pedig Hanga Györgynek, idáig tudom.
Te ezt te visszakövetted?
Nagyapámat még ismertem, úgyhogy ott ez egy élő tudás volt, onnantól kezdve már kicsit nyomozni kellett.
Mind derítettél ki a hangákról?
Azt lehetett tudni, mert a nagyapám is ott született Kiskunban és a környékén, ahol most Csólyos Pálos nevű község van, azt Csólyos és Pálos puszták egyesítésével hozták létre az 50-es években. Csólyosi pusztán volt tanyája a dédapámnak, és ott generációkon keresztül azon a környéken, hát ott volt néhány család, akik még most is azon a környéken előfordulnak, tehát egy olyan 20-30, aki azon a környéken, ott Majsa és Móra halom között azon a területen volt, és nem tudom, tanyájuk volt, és aztán onnan származtak el szerte. Gazdálkodással foglalkoztak általában, közülük sokan eléggé sikeresen, aztán akkor ugye a kuláküldözés az érintette őket. Egy másik dédapám azt mondta, aki egyébként több mint 100 földön gazdálkodott, és volt cséplőgép garnitúrája, minden, hogy azt mondta a gyerekeinek, az én nagyszüleimnek, a testvéreinek, hogy paraszt ne legyél, mert az semmibe veszik. Pedig ő nagyon tudott dolgozni, és nagyon értett a földhöz, meg az állatokhoz, de a saját gyerekeinek már, bár ők is úgy nőttek fel, hogy ott dolgoztak vele a földön, de hogy valami, tehát hogy próbáltatni, hogy tanítatni őket, meg minden, és aztán már a következő generáció már hát, hogy mondjam, általában értelmiségi pályára léptek, tehát nekem az édesapám is gépészmérnök, a nagyszüleim közül is az egyik az főkönyvelő volt, a másik pedig építészmérnök, úgyhogy hát így. De mindig a föld azért úgy megmaradt.
Hát meg az állatok igazából.
Igen, van az anyai nagymamámnak az öccse, Pityu bácsi, már nem él sajnos. Ő volt az, aki, mint legidősebb fiú gyerek tulajdonképpen azt a Szent Királyi földet örökölte, ahol az én nagymamám is felnőtt, és a tanyát. És akkor ő azt mondta már idős korában, mert hát persze ugye ott is kuláküldözés meg minden volt, és akkor ő azt mondta már idős korában, amikor én viszont már az állatkertben állatgondozóként dolgoztam, hogy hát egy kicsit így a családi hagyomány folytatójának tekint, igaz én akkor nem tudom, kengurukat, meg mindenféle állatokat gondoztam, tehát hogy mégse ugyanazt, mint amikor annak idején a tanyám volt. Igen, ez így tetszett neki, emlékszem.
Én nagyon picit hadd kanyarodjak vissza két okból a névkérdéshez. Egyfajta szereted a saját nevedet? Vagy ezzel én nem is gondolkod?
Nem, azt mondanám, hogy ki vagyok békülve vele, és akkor... De szerintem ez egy jó pofa dolog, mert azáltal, hogy ritka név, egy csomó... Tehát ugye például a feleségemnek a családneve Tóth, és amikor összeházasodtunk, ő fel is vette az én családnevemet, mert akkor így sok minden sokkal egyszerűbb. És akkor a kisfiunk meg azért lett az egyik keresztneve, az első keresztneve Márton, mert hogy akkor ő... Hát egy kicsit itt a nagyapa után, hogy vagy hát neki már a dédapja a családi hagyományt vigyük tovább. A második neve meg Ignác lett, mert hogy a 2018-ban született, az ugye a Semmelweis emlékév volt, a Semmelweis születésének a 200. évfordulójára, és a feleségem meg én is nagyon nagyra tartjuk Semmelweisnek az életművét, és ezért aztán...
Hanga Márton Ignác, mint egy népmesei hős, olyan neve van. Ez fantasztikus.
Igen, csak nem ő a legkisebb fiú, de egyébként igen. És tudod, ezért is érintett meg engem nagyon ez a film, pedig sokkal korábban láttam, mielőtt apa lettem volna, mert nagyon szépen ábrázolja ezt a szülő-gyerek kapcsolatot. Ami ráadásul na hát mindegy, nekem egy olyan csavar van a történetben, hogy nekem az édesanyám hamar meghalt, és akkor édesapám nevelt fel minket a nővéremmel.
Ja, másfél éves korod?
Nem, azért három és fél, de ami ebben nagyon érdekes, hogy ez így természetes volt, én ebben nőttem föl, és mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen az ott milyen lehetett akkor, mert az én kisfiam most lesz majd olyan idős, amennyi én voltam akkor, mikor ez történt. És ugye nekem meg nagyon kevés emlékem van ebből a korban nyilván. És ez egy nagyon érdekes dolog a számomra, hogy akkor tulajdonképpen mennyi időt tölthettünk együtt mi az édesanyámmal, és az idő alatt mik szoktak történni a gyerek életében, és mert ezekre én ugye nyilván nem emlékszem legfeljebb ilyen családi történetekből, úgyhogy ezért is érdekes, és a filmben is van egy jelenet, ami nagyon izgalmas, amit nagyon szeretek. Az történik, még akkor a Gogol kisfiú, és az apukájával, meg az anyukájával, meg akkor már megszületik a kisuga is, de hát ő még karban van az édesanyjánál, és akkor a Gogol az apjával végigmegy egy ilyen kőrakáson a tengerparton, egy ilyen, ezt sarkantyúnak hívják. Tehát ez egy ilyen földnyelv, ami benyúlik a tengerbe, és elmennek a végig, ott nagy hullámok vannak, és amikor a végére érnek, akkor derül ki, hogy hát a fényképezőgép az ott maradt az autóban, és hát messze van azért ahhoz, hogy csak úgy elszaladjanak érte, meg ugye elég nehéz volt oda kijutni a köveken keresztül. Hát idáig eljöttünk, és nem lesz róla a kép, mi legyen most. És akkor azt mondja az apuka kisfiának, hogy hát akkor az emlékezetünkbe kell vésnünk. És kérdezi tőle, hogy Gogol, emlékezni fogsz rá. Kérdezi, hogy meddig kell emlékezni. Azt mondja, egész életen keresztül, hogy emlékezz arra, hogy te és én eljöttünk addig, ahonnan már nem lehetett tovább menni. Hát, bocsánat, ezzel meg is írni fogok.
Semmi probléma.
Csak ez azért fontos, mert onnantól kezdve, hogy az embernek gyereke van, főleg, ha már eléri azt a kort, hogy az emlékei meg is őrződnek, akkor persze van egy csomó fontos dolgunk, hogy gondoskodjunk róla, hogy a neveléséről, érzelmi, szellemi neveléséről, mindenféléről gondoskodjunk, de onnantól kezdve legfőképpen gyerekünk felnőtt korában az, amit gyerekkorában adunk neki, azok lesznek az emlékei, amire aztán a személyisége épül. És ebben a korban igazából ez a fontos feladat a szülőknek, és ezt nagyon szépen mutatja ez a film. Van egyébként egy másik is, ezt a gondolatot az Interstellar csillagok között című film is egyszer előhozza, aki látta, esetleg emlékszik rá.
Majdnem ez volt a másik
film. Igen, itt gondolkodtunk, igen, hogy milyen filmek legyenek, és ennek is nagyon sok ilyen mondani valója van, ami most talán különösen, hogy apa vagyok, fontos mondani való számomra.
Egy másik jelenetet akarok felidézni a filmben, de egy picit messzebbről fogom elkezdeni. Hogy van, amikor Ashima és Ashoké New Yorkba költöznek.
Ugye ők a házas pár, igen.
És itt még ők fiatalok. Akkor van ugyan bennük egy ilyen nyitottság a nyugati kultúrára, de azért próbálják a saját magukkal hozott hagyományos szerepeket, kulturális örökséget megtartani, és például ezek a hagyományos nemi szerepek, hogy apa dolgozni jár, anya pedig otthon marad és viszi a háztartást, az gyakorlatilag náluk is így ugyanúgy működik, mint hogyha Indiában maradtak volna. És csak azért mondtam el ezt a jelenetet, mert 2015-ben azt mondtad, hogy annyit dolgozol, hogy még állatot tartani sincsen időd, azóta pedig állataid is vannak, hogyha jól tudom, és van egy fiad is.
Igen.
A feleséged, de ti hogyan oldottátok meg azt, hogy neked ne sérüljön a munkára fordított időd, ő jól érezze magát, miközben a közös gyereketeket neveli, de feltételezem, hogy azért valami fokú szabadságra ő is szeretne, vagy ő is vágyik mondjuk a mindennapi dolgok mellett. Mennyire vagytok inkább hagyományos családmodellben gondolkodó emberek, vagy működő emberek, vagy mennyire bővítettétek ki ezt a családot, akár ismerősökkel, barátokkal, akik besegítenek nektek?
Hát első körben azt mondanám, hogy nyilván a hagyományokat ugyan fontosnak tartjuk, de semmilyen ilyen merev elvtelen ragaszkodás ezekhez nincsen. Tehát ilyen értelemben szerintem mi teljesen modernek vagyunk. Szerintem minden családnál nagy kihívás, különösen az anyukának, mert az egész család élete megváltozik, amikor megszületik a gyerkőc, de nyilván az anyukái a legjobban, egyrészt ott élettanilag is. Másrészt meg az időben, tehát hogy az anyukának aztán teljes egészében, különösen a legelső időszakban abszolút minden idejét a gyerek igénybe veszi. És hát ez nehéz dolog. Akkor meg még nehezebb, hogyha az apuka az nem otthon van, de általában nem otthon van, hanem elmegy dolgozni, és esetleg olyan munkája van, ami nem az a klasszikus 8-tól 4-ig munka, hát akkor ez nem könnyű, és itt ugye a legtöbb elismerése tekintetben a feleségemet illet. Ez egy emberpróbáló dolog ez, és akkor nekem is ez egy ilyen kihívás.
Könnyen megoldjátok?
Van, amikor könnyebben, van, amikor nehezebben. Ez biztos, hogy egy feladat és kihívás, és ezek mindig olyan élethelyzetek, amik próbára teszik, vagy próba elé állítják az embert, és nagyon fontos, hogy akkor a két szülő az nagyon szeresse egymást, meg a gyereket, és akkor tud ez igazán jól működni. De ezek nem mindig mosolyalbum pillanatok. Az abszolút egyértelmű. Mielőtt eljöttem, a szegény kisfiam pont a konyhaszekrényet rácsaptak is ujjára, és akkor nagyon sírt, és aztán már mire eljöttem, már úgy megnyugodott valamennyire. De ugye egy nagyon nehéz helyzet így, hogy akkor most közben én eljövök, tehát hogy ilyen gondolatok sokszor vannak az ember fejébe. De ugyanakkor meg azért az egy jó pofa dolog is, hogy apa az állatkertbe dolgozik. Tehát szerintem még már most is jó pofa dolog, de szerintem később, mikor még egy kicsit nagyobb lesz, akkor meg még jobb.
Örülnél neki, még jobb lesz. Követni a te pályádat valamilyen módon?
Tehát, hogy vannak alapvető dolgok, hogy van nekünk egy értékrendünk a feleségemmel, például, hogy szeretjük az állatokat, és ez olyan dolog, amihez ragaszkodunk nyilván a gyereknek is, de én úgy veszem észre, hogy ez nem esik nehezére. De olyan dolgok, hogy majd mivel foglalkozom, ami érdekli, tehát igazából én azt szeretném, hogyha neki egy boldog élete lenne, és azzal foglalkozna, ami nem, mint az én esetemben is, hogy nem csak arra jó, hogy hát mégiscsak valamit az embernek kell dolgoznia, meg kell élni valamiből, hanem arra is, hogy közben ő ezt fontosnak találja, jól érzi magát benne. Tehát igazából ez lenne jó. És hogy az micsoda, hát azt majd ő meg fogja találni. Abban tudunk neki segíteni, hogy mindenfélét megmutatunk neki, bár ez is főleg ezután kezdődik, majd nem is annyira eddig volt.
És nyitott erre egyébként? Tehát, hogy általában a gyerekek szeretik az állatokat, tehát ott még pont ebben az időszakban egy nagy kockázatot nem vállal az ember azzal, hogyha mutat állatot.
Ja, persze, hát otthon is, tehát ő úgy nőtt föl, hogy egy cicával, aki kezdetben nagyobb volt nála, most már kisebb. aztán ugye vannak halak, akváriumban, és így nézi is, hogy hal, meg minden mondja, szereti, tehát hogy az úgy érdekli, és az állatkertben is vannak kedvencei, az elefánt, most kapott egy plusz elefántot is, bár már volt neki egy nagyobb, de ez most ilyen pici, amit visz magával aludni. Úgyhogy tehát ez érdekli, meg vannak ilyen dolgok, hogy így nem nagyon bántunk állatokat, tehát hogyha például nagyon sokan félnek a pókoktól, nálunk az mindig is az volt a szokás, még miatt Marci megszületett akkor is, hogy hát ha van pók, akkor jó, ott el van, vagy hogyha nagyon útban van, akkor valahova átteszik anélkül, hogy különösebben bántanánk. És akkor így neveljük Marcit is, hogy a pók az nem valami olyan, amitől írtózni kell, hanem a Balatonin, ahol a telek van, akkor megyünk ki a partra, akkor ott van egy olyan kis sikátor, hogy végig az oszlopok között egész nagy pókhálók vannak, egész nagy, főleg keresztes pókokkal, és akkor az is egy program, hogy megnézzük a pókokat, mert az egy érdekes, hogy ott van a háló közepén, és akkor mindig jön, hogy menjünk, nézzünk pókokat. Tehát így lehet így is megközelíteni a dolgot.
A filmnek főleg a legelején azt látjuk, hogy a férnek és a feleségnek meg kell tanulnia igazából ezt az együttélést. Ugye pont az indiai hagyományokból adódóan itt a szülők választják ki a férjet és a feleséget egymásnak, aminél én kellemetlen dolgot nem tudok elképzelni.
Igen, ez biztos, hogy az.
Ez valószínűleg ez az egyik legnagyobb lutri, hogy ebből mi
sülti. Vagy legalábbis ezt így látjuk.
Igen, miközben a film pont azt mutatja be, hogy hát ez a két ember igazából megszereti egymást. Mondjuk, hogy mind a kettőnek mázia van azért a másikkal. Igen. Tehát a férfi egy felvilágosult értelmiségi, már korábban is New Yorkban valamennyi ideje élő ember volt, a lány pedig egy ilyen kifejezetten gyorsan tanuló, érzékeny nő, aki úgy eleinte neheznek képes felvenni ennek az új környezetnek a ritmusát, és aztán ők egy nagyon jó csapatot alkotnak nekem, így végig ez a benyomásom velük kapcsolatban. Ráadásul sokszor nekem tűnik úgy, hogy hogy, illetve a film is sokszor utal rá, hogy igazából a feleség a férj miatt marad ott New Yorkban. És amikor meghal a férfi, azonnal visszamegy Indiába. De hát az odaköltözés és a visszamenetel között hát egy ilyen kb. 25-30 év telik el, mire ő
gyakorlatilag... De azért nem azonnal menekül, mert akkor is egy olyan életmódot azon a film végén vezetne be, hogy akkor fél évet Indiában tölt, fél évet meg az Egyesült Államokban a gyerekeivel, hogy most már azt is a hazájának tekinti. De ugye folytatja, mert ugye énekelt még lánykorában, és aztán ezt is folytatja, azt mondja, hogy ha van olyan gurú, ami még az ő korában elvállal valakit. Azt európai szemmel meg ebbe a közegbe fölcseperedve, azt én is borzasztó kényelmetlennek tartanám, hogyha ilyen elrendezett házasságok lennének mondjuk a mi kultúrkörünkben, és hogyha megnézzük, sajnos az a helyzet, hogy még a nem elrendezett, hanem hát az érintett felek által megválasztottak sem mindig sikeresek, tehát ez egy nagy adomány, hogyha megtaláljuk a párunkat.
Szerinted mi határozza meg azt, hogy két ember együtt tudjon egymással élni? És akkor itt ez nagyon sok szempontot figyelembe lehet venni, csak mondjuk a te esetedben ez nekem azért érdekes, mert azért, hát hogy már többször szóba jött, ez a munka, ez mondjuk nem feltétlen az a munka, ami mellett az ember olyan könnyen éli a magánéletét, vagy könnyen éli a családi életét. És ez biztos, hogy benne, hogy a másik félnek ez egy teher valahol.
Igen, hát mondjuk az a könnyebbség, hogy az én feleségemnek tényleg biológus a végzettsége, tehát azért innen nézve megint más, meg hát én nem tudom, hogyha már filmekről beszélünk, akkor azért van egy érdekes és nagyon mély gondolat ezzel kapcsolatban Corelli Kapitány Mandolinja című filmben, ahol az a gondolat hangzik el, hogy van az az állapot, amikor már azt érzed, hogy a gyökereitek annyira összefonódtak, hogy nem lehetne már elképzelni azt elszakítva külön lenni. Tehát, hogy valahogy idáig érik a dolog idővel, és hogy ide jusson az ember, ahhoz persze nagyon sok minden kell, a kölcsönös tiszteleten keresztül egészen odáig, hogy mondjuk egyszerűen jól érezzétek magatokat egymás társaságában. Tehát nekünk ez is egyébként egy ilyen fontos dolog volt, hogy mi még mielőtt összeházasodtunk volna, meg gyerek született volna, valójában ez mondjuk fordítva történt, de tehát előbb volt a gyerek is az esküvő, úgyhogy ott volt a karomon a Marcika, amikor az esküvő volt. Akkor mielőtt azért nagyon sok mindent csináltunk együtt, utaztunk, nem tudom, búvárkodtunk, evezős túrára mentünk a Felső Tiszára, meg ilyenek, úgyhogy ezek ilyen fontos közös élmények, és akkor közbe derül ki, hogy egyébként milyen partnerei tudtok lenni egymásnak, meg hogy mennyire közös az érdeklődés.
De egy olyan helyzetben, amikor érkezik egy gyerek egy családba, ott valaki, feltételezem, hogy az egyik fél közül valamelyik áldozatot hoz a másikért.
Hát mindenki áldozatot hoz, de a legnagyobbat, hát igen, az anya szokta hozni. És ez nálunk is így van. Mert hogy az ő élete változik meg legjobban. Mindenkié megváltozik, de az anyái különösképpen is. És ugye persze mind a két szülő ebben részt vesz, de azért vannak olyan dolgok, amihez anya kell. És nem, tehát hogy nem is olyanról gondolok, hogy mi az, amit az apa nem tudna megoldani, és mi az, amit meg tudna oldani, hanem hát a gyerek maga, tehát a gyerek számára, és nyilván ez is aztán a nemi szerepek azonosításával összefügg, hogy a gyerek számára bizonyos dolgokhoz anya kell inkább, bizonyos dolgokhoz meg apa kell inkább. Tehát azért, amikor mondjuk, hogy most itt mondjam, hogy hát így rá csapódik a kis ujjára valami, és akkor fáj neki, akkor anya kell, hogy megnyugtassa. De ha megyünk valahova, és már elfáradt, és kéne mondjuk, hogy cipelje valaki, akkor az apa kell.
De ezek pont azok a hagyományos nemi szerepek, amikor azt mondtad, hogy nem szoktátok gyakorolni.
Hát, persze, de nyilván egyrészt a feleségem cipelje a 16 kilós gyereket, másrészt meg hát nyilván a gyerek is érzékeli, hogy én tovább bírom, én se akár meddig most már, de...
Ja, világos.
És akkor a gyerek számára így megvan, hogy mi az, ami ügyben inkább az egyik szülőhöz, mi az, ami ügyben a másik szülőhöz volt, és a legtöbb ügyben meg hát amelyik éppen ott van, tehát hogy akkor mind a kettőhöz. Tehát azért ebben nincsen, vagy sok mindenben nincsen különbség, de van, amiben igen, és ezt a gyerek maga a saját tapasztalatai alapján határozza meg.
Neked mi volt a legnagyobb áldozat, amit hoztál a fiadért?
Hát erre azért nehéz válaszolni, mert azért ezt az ember mégiscsak nem áldozatként éri meg.
És hogyha már áldozatként élnéd meg, akkor már ott probléma lenne, szerinted?
Hát nem. Mi szerettük volna, hogy legyen gyerek, tehát nem ilyen véletlen volt, és akkor nem is volt ez átgondolva, hanem mi szerettük volna, és hát persze az ember nem mindig tudja, ami saját maga nem élte meg, hogy ez mi mindennel jár, de azért összességében mégiscsak azt kell mondjam, hogy ez egy óriási dolog. És tehát most ilyeneknek örülünk, hogy mit tanul meg kimondani, milyen új szavakat tanul meg éppen, vagy hogy tudom, hogyha valamivel a játékot abba hagyja, akkor kikapcsolja, lezárja, és akkor megy, meg mit tudom én ilyenek. Tehát, hogy, és ezek napi szinten ezek az élmények vannak, úgyhogy hát nyilván fontos, hogy ez határozza meg az
életünket. Akkor megfordítom a kérdést. Igen? Mi az a szerinted, az az áldozat, amit mondjuk érted hozott meg valaki, és a legnagyobb volt? Akár mondjuk pont édesapád.
Hát, ami az édesapámat illeti, az egy komoly dolog volt, hogy azért, ugye nekem van egy nővérem is, és ő egyedül nevelt föl minket.
Nem voltak ilyen barátnők, meg...
Hát, előfordult, de hogy azért... Azért az egy komoly dolog volt, tehát hogy eljárni dolgozni, és közben két gyereket úgy fölnevelni.
Az egy klasszikus családmodell azért, már akkoriban
hát,
sem.
De nyilván persze voltak nagyszülők, akik azért ebben segítettek, de szóval az egy kihívás, és pedig én a gyerekkoromra szívesen emlékezem vissza, tehát hogy egyáltalán nem éreztük azt, hogy ott különböző dolgok hiányoznának, mert jó és sok útra valót kaptunk, úgyhogy itt megint visszajön az, amit mondtam, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerek a saját szüleiről, meg a gyerekkorából milyen élményeket őriz meg, és ezek nagyon tevékenyen alakítják azt, hogy ő aztán milyen ember lesz. És ugye egyrészt nekünk azért a függetlenségünk nagyon tiszteletben volt tartva. Voltak ilyen fontos dolgok, hogy mit tudom én, a természet szeretete, vagy milyen olvasókönyv szerető család voltunk, vagy egy természetjáró család, tehát ezek fontosak, és ezt mi is fontosnak tekintjük. És akkor még ráadásul nem is voltak, hát televízió is alig volt, meg hétfőnként nem volt műsor, meg nem tudom, hát egyebekről már ne is beszéljünk, és akkor, tehát hogy nekem nagyon sok ilyen élményem van, amikor az édesapám leül az ágy mellé, és akkor olvas mesét, és hát Marcit ez annyira még nem érdekli, de itt is az a terv, hogy majd ez lesz, és én nagyon jó pofa dolog volt, amikor hát ilyen daloskákat énekeltünk neki, amiket én még a nagymamámtól hallottam, és tulajdonképpen ez egy tanmese eredetileg, vagy dalocska, amiből kiderül, hogy hogyan készül a kenyér, úgyhogy, mert az Alföldön ilyeneket énekelgettek. Ez az apart alatt kezdetű.
Kinek ajánlod ezt a filmet, és miért?
Egyrészt akiknek a családi kapcsolatok, a szüleikkel való kapcsolat nagyon fontos. Azoknak, akik ennek a fontosságára talán mostanában, nem mondom, hogy most kezdenek rájönni, de bizonyos dolgokra most jönnek rá ezzel kapcsolatban. Azoknak is ajánlom, akik szeretik a szépen, szép képekkel, szép dialogokkal elmesélt történeteket, és azoknak is ajánlom, akik egy kicsit így szívesen kitekintenek más, a miénkhez sokban hasonló, de a miénktől sokban eltérő kultúrákra, civilizációkra, és egyáltalán arra, hogy a világ egyébként milyen sokszínű.
Hangos Zoltán, köszönöm szépen, hogy eljöttél a privát vetítőbe.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Ha legközelebb is szeretnél lelkizni velem és vendégeimmel filmekről és róluk, akkor kövesd a podcastot Facebookon és Spotify-on, és ne felejts el feliratkozni a műsor YouTube csatornájára sem. Ha támogatnád az adást, megteheted a privát vetítő Patreon oldalán egy hallgatói mozi egyárából. A műsor segédszerkesztője Urbán Csilla, a technikai producer Szegedi Márton. A felvétel a Rakpa stúdióban készül. Filmezni, aztán lelkizni, jó dolog. Tartsatok velünk legközelebb is!